8:01 perc van. Köszöntöm mindazokat, akik mostantól kezdve hallgatják a napindítót a budapesti stúdióban. Szigler Lujzi köszönti mindnyájunkat, és tisztelettel köszöntöm Sós Viktor Attila egyháztörténészt a vonalban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó reggelt kívánok! Én is sok szeretettel köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1944. december 10-én a háború és az üldöztetés legsötétebb napjaiban Mindszenty József veszprémi püspök a várbörtön falai között szentelte pappá azokat a kispapokat, akiket a front és a politikai zűrzavar elszakította szemináriumtól. Erről beszélgetünk most önnel. Tulajdonképpen ez egy olyan nehéz időszak volt Mindszenty püspök életében is, aki már tudta, hogy mi következik vele is. És mégis akkora erővel, hittel és bölcsességgel megtette azt, amit a Jóistennek felajánlott, és úgy gondolta, hogy ez kötelessége.
Igen, ez egy valóban egy nagyon különleges időszak, hiszen 1944. novemberének a végén Veszprémben a nyilas hatalom a letartóztatja Mindszenty Józsefet, és nem csak őt, hanem azokat a közvetlen környezetében dolgozó paptársait is, akik kiállnak a főpásztoruk mellett, és aztán ezt követően akkora püspökségen élő kispapok, akik szintén kiálltak a főpásztoruk mellett, vele együtt kerülnek letartóztatásra, és a november végi, december elejé hónapokat Veszprémben fogságban tölti Mindszenty József, és ebben az időszakban érzi azt, hogy ha már ott vannak vele a kispapjai, akik készültek a papi életre, papi szolgálatukra, a papi hivatásuk beteljesítésére, pappá szentel először a Veszprémi Egyházmegye 5 éves kispapjait, akik azért elég szép számmal voltak akkor, hiszen 10 kispap volt ott, akik 5 éves szeminaristák voltak, majd néhány nap múlva pedig a gyulafehérvári egyházmegyéhez, az erdélyi püspökséghez tartozó kispapokat és egy ciszter szerzetest is pappá szentel. Ezek a kolozsvári teológusok a háború következtében kerültek el Erdélyországból Magyarországra, és a Zirci Hittudományi Főiskolán tanultak, és őket is kérvényezték az ő pappá szentelésüket. Ami különleges ebben az talán az, hogy ugye Mindszenty József először 1919-ben az első kommunista időszak a tanácsköztársaság idején kerül szembe a hatóságokkal és kerül házi őrizetbe, és nagyon világosan kifejti és egyértelművé teszi, hogy sem a vörös, sem a barna, tehát sem a kommunista, sem a náci nyilas diktatúrával, ideológiával semmilyen módon nem lehet egyetérteni. És 1944. márciusának elején nevezi ki az akkori zalaegerszegi plébánost 12. Pius pápa veszprémi püspökké. A tervek szerint a veszprémi püspökké való beiktatás előtt a püspök szentelésre Zalaegerszegen került volna sor, azonban a német megszállás miatt Serédi Justinian esztergomi érsek Esztergomban szentelte püspökké Hambas Endre Csanádi, Kovács Sándor szombathelyi és Mindszenty József veszprémi püspököket. Már ez a püspök szentelés is különleges, hiszen nem csak hogy háború van, hanem német megszállás is. Azonban Mindszenty minden pompa és minden külsőség nélkül nagyon gyorsan elfoglalja a veszprémi püspöki széket, meg akarja ismerni azokat a híveket, papokat, akiket a Jóisten rábízott. Egy nagyon nagy kiterjedésű a veszprémi egyházmegye, sokkal nagyobb, mint ma, hiszen a Balaton északi és déli része, Veszprém, Somogy, Zala vármegye, még egy kis Fejér és Tolna megyei részek is oda tartoznak. Tehát egy nagyon nagy kiterjedésű egyházmegyéről van szó. Ő nagyon fontosnak érzi a lelkipásztori látogatásokat, a híveknek a lelkipásztori megerősítését, és 44-ben a nyilas hatalomátvétel után, október 15-e után még inkább egyértelművé teszi, hogy nem lehet semmiféle együttműködés, semmiféle elfogadása a náci nyilas esznéknek, nincs eskü címmel egy memorandumot is ír. Ugye azt követelte Szálasi nemzetvezető, hogy a hivatalnokok, a vezető tisztségviselők tegyenek esküt a nemzetvezetőre. Ezt Mindszenty számos főpappal, pappal együtt nem értette ezzel egyet, és ebben a Juramentum non kezdetű, nincs eskü kezdetű memorandumában ki is fejti. A nyilasok ott Veszprémben vele szemben egy konfliktus miatt még keményebben lépnek fel, el akarják a püspök palotát venni, hadicélokra akarják felhasználni. Ezt Mindszenty ezzel szemben keményen fellép, és ekkor november 26-án tartóztatják le a vele szorosan együtt dolgozó papok, szintén letartóztatásra kerülnek, és mint említettem, a tágabb kispapi, papi környezet 26 szemét aztán néhány nap múlva szintén letartóztatnak, ekkor az ügyészség, illetve majd később a veszprémi várbörtönben tartják őket fogva, egészen december 22-ig, amikor átszállítják Sopronkőhidára, és a Sopronkőhidai fegyház és börtönben raboskodik néhány napot, 44 karácsonyát ott tölti, és aztán utána majd a soproni isteni megváltó leányainak rendházában lesz fogságban, házi őrizetben még jó néhány hónapot. Azért is érdekes ez a közeg, mert hát azért itt a püspöki szertartót, Szabadhegyi Szabolcsot, a titkárát, Lékai Lászlót, az irodaigazgatóját, Megyesi Schwarz Robertet, vagy a gazdasági ügyekben nagyon meghatározó Langmár Lipótot, a szeminárium lelkivezetőjét, Solymár Istvánt, hittanárt, papokat, tehát egy 7-8 olyan szemét, akik papként szolgálnak mellette, Hűgül Lénárt püspöki számvevőt, vagy Rosta Ferenc teológiai tanárt kell megemlíteni, és aztán emellett pedig több mint 11 néhány olyan kispapot, akik harmad, negyed, ötödévesként már a nehéz körülmények között nem a szeminárium megszokott életében tanulhattak, ők is kiállnak püspökük mellett, és ők is letartóztatásra kerülnek.
Hadd kérdezzek közbe, mi szükséges ahhoz, vagy abban az időben ilyen nehezített körülmények között, ilyen üldöztetés idején, micsoda bátorság, lelkipásztori érzék, vezetői bölcsesség, Isten hit kellett ahhoz, hogy ő ezt megtegye? Hogy történhetett ez meg gyakorlatban?
Hát igazániból azért azt tudjuk, hogy Mindszenty József, ugye, aki egészen 1942-ig Pem József volt, majd a háború alatt magyarosította a nevét Pemről a szülőfalu után, Csehi Mindszent után Mindszentyre, mindig is egy karakán, kemény kiállású főpap volt, de összetűzésbe keveredett a hatalommal, és püspöki díszben gyalog ment a püspökségről, amikor letartóztatták a ügyészség, bíróság épülete felé. Nyilván a hívek az utcán ezt pillanatok alatt észrevették, továbbadták, tehát egyfajta fájdalmas, de mégiscsak diadalmenetben a papjaival, kispapjaival együtt. Ugyanakkor ez a börtön, ez a fogság, ez a nyilas szabadságmegvonás, ez nem jelentette azt, hogy ő teljesen kiszakadt volna a külvilágból, hiszen nem csak papokat szentelt, hanem két plébániát is alapított itt a szabadságmegvonás időszakában, és hálásak lehetünk a veszprémi érseki levéltár munkatársainak, Karlinszky Balázsnak és különösen is Varga Tibor Lászlónak, akik egy kötetben a püspök urat is őrizetbe veszem, Források a veszprémi egyházmegye második világháborús időszakából összegyűjtötték azokat a dokumentumokat, amelyek a háborús megpróbáltatások éveire esnek, és ebből nagyon izgalmas látni azt, hogy mennyire aktív volt a szabadságmegvonás, a börtön, a veszprémi fogvatartás időszakában, papszentelés, plébánia alapítás, és hát ő is az őt ért sérelmeket többször a hatalom vezetőinek megfogalmazta, leírta Veszprémben, majd Sopronkőhidáról, Sopronból, hiszen egy püspököt jogtalanul tartóztatnak le, később majd Svoly Lajos székesfehérvári püspököt is, és ugye azért is érdekes, mert 44. október 31-én Mindszenty József veszprémi, Apor Vilmos győri, Svoly Lajos székesfehérvári püspökök és Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát a dunántúli főpásztorok memorandumában egy kiáltványt, egy kérvényt fogalmaznak meg a politika irányába, hogy ne tegyék a háború martalékává a Dunántúlt, ne folytassák a háborút. Tehát több olyan megnyilatkozása van ebben az időszakban Mindszentynek, ami egyértelműen bebizonyítja, megmutatja azt, hogy mennyire nem félt, mennyire nem azt foglalkoztatta, hogy vele milyen nehézségek, megpróbáltatások történhetnek, hanem távlatosan már a reményei szerint befejeződő világháború után gondolkodott, hiszen egy plébánia alapítás, egy papszentelés, az pontosan azt mutatja, hogy ő sokkal hosszabb távlatokba látta az egyház életét, jövőjét. És ezért is nagyon-nagyon szép az, hogy most már idén is, tavaly is ennek a börtön időszaknak, ennek a szabadságmegvonásnak az emlékeit felidézték Veszprémben a megújuló Várnegyedben lévő börtönkiállításban, Udvardi György veszprémi érsek, illetve Varga Tibor László levéltáros vezetett sétákon mutatta meg azokat a helyszíneket, ahol a várban lévő ügyészségi, bírósági épületekben fogvatartották, bebörtönözték Mindszenty Józsefet, kispap és paptársai, és nagyon fontosak ezek a helyszínek, ahogy 2013 óta a Mindszenty Társaság kezdeményezésére Sopronkőhidán is, a börtönben is van egy emlékhelye, egy cellát sikerült úgy berendezni, amely megmutatja, hogy milyen körülmények között tartották őt fogva, hiszen ez a háború utolsó éve 44-45, ez különösen is megpróbáltatásokkal volt terhes. És ahogy kiállt az üldözöttekért, ahogy az üldözött zsidó honfitársaink helyzetét próbálta segíteni, ahogy nagyon sok menekültet befogadott, úgy az is az ő lelkipásztori bölcsességét és előrelátását mutatja, hogy amikor visszatért 45 márciusának végén, áprilisának elején a fogságból, és újra elfoglalhatta a püspöki székét Veszprémben, és végezhette a püspöki feladatait, akkor a 45 márciusában vértanú halált szenvedett Bódi Mária Magdolna boldoggáavatási eljárását elindította, kezdeményezte. Ugye őt szovjet katonák lőtték le, tehát láthatjuk azt, hogy mind a nyilas, mind a kommunista megszállók, elnyomókkal szembeni ellenállása, illetve az áldozatok emlékének a felkarolása mennyire fontos volt neki, összeirattatta az egyházmegyéje területén azoknak a világi és egyházi áldozatoknak a nevét, adatait, akik valamilyen megpróbáltatást szenvedtek el. Egy különleges lelkipásztor volt ő, és talán nagyon sokszor inkább az ő 48 karácsonyi letartóztatására és a 49-es életfogytiglanig történő börtönbüntetésére emlékezünk, meg arra a hosszú időszakra, amit a kommunista diktatúra börtönében töltött, de ezt megelőzően is láthatjuk azt, hogy részben nagyon előrelátó volt, nagyon széles perspektívában gondolkodott, és a legfontosabb küldetése az, hogy ő pap volt, lelkipásztor volt, és igyekezett a rábízottakat a legnehezebb körülmények között is a Jóisten felé vezetni, és azok között, a lehetőségek között mindent megragadni, hiszen egy papszentelés is, amiről éppen most beszélgetünk, az általában egy ünnepélyes pillanat, egy kifelé a világnak, a híveknek szóló szép ünnepség, amellett, hogy a papnak szentelésre váró kispapot ez nagyon mélyen megérinti, hiszen életének egyik legmeghatározó pillanata a papszentelés. És lehet ezt zárt körülmények között a fogság, az elzártság világába is megtenni, és hát emlékezetessé tenni, hiszen ezeknek a kispapoknak, akik itt részesültek a papi papságban, az áldozó papi rendben, a papszentelés szentségében, azok számára ez még inkább meghatározó lehetett, hogy a fogoly főpásztoruk ilyen körülmények között szentelte őket pappá.
Köszönöm szépen, sajnos lejárt az időnk, tudnánk még folytatni, de lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámolt erről a nagyon jelentős eseményről, és ugye mint Szent József jelleme, elkötelezettsége, Isten kapcsolata, erről már sokat beszéltünk, de ez még egy kiemelkedő esemény, ami hozzájárult az ő személyiségéhez, egyéniségéhez. Sós Viktor Attila egyháztörténésszel beszélgettünk erről a témáról, papszentelések a börtönben, Veszprémi püspök 1944-ben. Áldott szolgálatot kívánunk önnek, és boldog békés új évet. Köszönjük szépen még egyszer.
Én is köszönöm, és békés, boldog új esztendőt kívánok a következő évre mindannyiunknak.
Nagyon szépen köszönöm. Most hallgassuk meg, hogy milyen szentmise közvetítések lesznek a hétvégén.
A mai napon délelőtt, este 18 órakor közvetítünk szentmisét a Felső Krisztina Városi Keresztelő Szent János templomból. Holnap vasárnap délelőtt 10 órától a Szent István Bazilikából közvetítjük a szentmisét.
Kedves hallgatóink, az év utolsó napindítóját hallották a budapesti stúdióból. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és munkatársamnak, Hefele Kis Ferencnek egész évi szolgálatát. Áldott békés kegyelmekben és lelkiekben gazdag új esztendőt kívánunk. Az önkénteseink nevében is, Mária Rádió stábja nevében is. Köszönjük a hallgatók adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöttett volna létre. Legközelebb harmadikán jelentkezünk, az már 2026-ban.
Imádkozzunk a béke királynőjéhez. Szűz Mária, Isten anyja, édesanyánk, béke királynője.